Foglaljuk el a helyünket, folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. 485. dicséretünket énekeljük el végig. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, ezen a mai vasárnapon Isten beszéde először Mózes első könyve, a 6. fejezetéből hangzik hozzánk, az 5. verstől a 22. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat, és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzetékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romloptabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak.
elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vont be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el azt. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hajt azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts alsó, középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok. A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életbe maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok neked is, meg azoknak is. Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki.
Istennek beszéddel akartam mi közöttünk, és mi teremjünk áldott gyümölcsöket. Gyertek, ezért imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged az életért, amit tőled kaptunk ajándékba. Köszönjük neked azt, hogy elhívtál bennünket és kiválasztottál a neked való életre, a szolgálatra. Köszönjük azt, hogy a munkatársaid lehetünk, hogy méltónak tartasz bennünket arra, hogy mi legyünk itt a földön a te szócsöveid. Tudjuk azt, hogy nagyon sokszor megszomorítjuk a szívedet. Tudjuk azt, hogy vannak pillanatok, amikor megbánod azt, hogy ember teremtettél a földre. De a kegyelmet hatalmas, a szereteted óriási, magát körülveszel bennünket. Jó tudnunk azt, hogy keresztjének lehetünk. Jó úgy elkezdeni a napot, hogy mi a tiéd vagyunk. Nincs mitől félnünk, mert a tenyereden hordozol bennünket. Kérünk téged, hogy áld meg az életünket, a munkánkat, a családban és a munkahelyen való szolgálatot. Kérünk, hogy oltalmazd meg bennünket, és add, hogy az a szeretet, amivel nap mint nap feltöltekezhetünk, tudjunk kimenni a világba is, tudjuk a többi emberre sugározni azt. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, és add, hogy az az üzenet, amit ma meghallunk, azt nem magunknak tartsuk meg, hanem vigyük el az emberek közé, és mondjuk el azt, hogy jó te tanítványodnak lenni. A te szent és áldott fiad nevében kérjük ezeket. Amen.
Amen. 217. dicséretünket keressük meg. Első verszakának éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Az előbb olvasott igeszakasz mellett az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, a 24., 25., 26. versekből hangzik még hozzánk Isten beszéde a következőképpen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt: most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta, és elbeszélgetett vele. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Az interneten olvashattuk a következő vallomást: mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezete 10-11. verse, s a vallomás folytatódik: bizony, le kellett törölnem a port a Bibliáról, mikor kezembe vettem, hogy elolvassam ezeket a verseket. Elgondolkodtam: vajon miért nem nyitottam ki hetek óta? Talán csak lustaságból, érdektelenségből. Azután elolvastam ezt a pár sort, többször egymás után, először csak futólag, majd alaposabban, próbáltam megfejteni, mit akarnak az egyszerű szavak. Lassan kezdett derengeni valami. Talán nem csak a lustaság, nem csak az érdektelenség tart vissza attól, hogy Isten szavát olvassam, hanem a félelem. Hiszen tapasztaltam már ennek a mondatnak az igazságát, Isten igéje eléri célját. Bennem, az olvasóban, mély és alapvető változásokat indít meg Isten szava. És ez sokszor egyáltalán nem ínyemre való. Mert a változás, ha jó irányba mutat is, kezdetben szinte mindig fájdalommal jár, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy elveszítek egy biztos pontot az életemben, önmagamat. Ezért olyan nehéz elindulni a megújulás útján, ezért nehéz megválni rossz szokásaimtól. Isten igéje pedig éppen erre a változásra buzdít, és tudom, bennem is eléri célját. Eddig tart a vallomás. És amiért elolvastam ezeket a sorokat, az az, hogy egy héttel ezelőtt is, itt a vasárnap délelőtt Isten tiszteleten már arról gondolkodtunk, hogy miért is rémült meg Félix helytartó, akiről most is hallottunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, amikor a következő szavakat hallotta: igazság, önmegtartóztatás, jövendő ítélet. Holott kiderül az is az igéből, hogy ő maga hívatta Pált magához. Azért, hogy beszéljen neki a Jézus Krisztusba vetett hitről. Amikor azonban Pál ajkáról ezek a fogalmak hangoznak el, igazság, Isten igazsága, mértékletesség, önuralom, jövendő ítélet, akkor gyorsan azt mondja, hogy mára ennyi elég volt. Majd legközelebb meghallgatlak téged. Múlt vasárnap, amikor erre a kérdésre kerestük a választ, vajon miért rémült meg Félix, amikor ezeket a fogalmakat hallotta, ezekről hallott, akkor a másodikat tartottuk szem előtt, vagyis az önmegtartóztatás, vagy ahogy másképpen is lehet fordítani, önuralom, mértékletesség, önfegyelem. És már nem csak Félix-tel kapcsolatban néztük meg, hogy vajon ő miért ijedt meg ezektől, hanem, hogy mi miért tartunk ezektől, mert mintha bennünk is lenne valami ilyesmi. És hogyha körbenézünk, akkor ebben a világban különösképpen is azt tapasztalhatjuk, hogy ilyesmiről aztán nem szeretnek hallani az emberek. Miért nem szeretünk hát mértékletességről, önuralomról hallani? Amikor pedig azért egyre többször találkozhatunk, hála Istennek azért józan véleményekkel is, amelyek arról beszélnek, hogy mennyire fontos lenne a mértékletesség, már csak azért is, hogyha szeretnénk, hogy az unokáink is, meg az ő utódaik is itt még viszonylag normálisan élhessenek. Miért van az, hogy tartunk a változástól, a változtatástól? Hiszen azt is láthattuk egy héttel ezelőtt, hogy valószínűleg ez is benne van ebben az ijedelemben, ebben a rémületben. Félix is minden bizonnyal ráérzett arra, hogy ha most én komolyan veszem mindazt, amiről Pál elkezdett ebben a pillanatban beszélni, akkor az életemen, ahogyan eddig éltem, azon bizony változtatni kell. Azt gondolom, hogy ez a vallomás, amelyet az interneten találtam ugyan, de amely mai, az nagyon figyelemre méltó ebből a szempontból is. Amikor azon gondolkozunk, hogy vajon bennünk mi van ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy mi is ettől tartunk, hogy elveszítem önmagamat. És akkor eszünkbe juthatnak Jézus szavai, aki pedig azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti. És aki el tudja veszteni, érte Jézus Krisztusért, az fogja megtartani az életét. Annak örök élete lesz, amely már most itt elkezdődik. Most ezen a mai délelőttön a harmadik fogalmat vizsgáljuk meg, kicsit folytatva a múlt vasárnap is és azelőtt is elhangzottakat, de igazából mindaz, amit most hallani fogunk, amin gondolkozunk együtt, önmagában is elgondolkoztató és megállja a helyét. Megtudhatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy Pál apostol úgy fordul Félixhez, ehhez a helytartóhoz, mint aki bíró. Most nem hallottuk azt a részt, amelyben azt mondja, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek. Az apostol ügyében is Félix helytartó bíráskodik, vagy kellene bíráskodnia, az más kérdés, hogy hogyan végzi ezt. Hozzá jönnek el Jeruzsálemből a főpap is, meg a vének is panaszt tenni Pál apostol ellen. Elmondani azt, hogy ők úgy látták meg, ők arról tudnak, hogy Pál apostol bizony vétett a törvények ellen, bizony megszentségtelenítette a jeruzsálemi templomot. Az igéből kiderül, hogy ezek a vádak mind hamisak. Minden esetre Félix most itt, ebben az ügyben bírája Pál apostolnak. Egy héttel ezelőtt olvastam egy történetíró Tacitusnak az írásából, aki úgy jellemezte ezt a Félixet, ezt a helytartót, hogy ugyancsak helytartó volt, mégis királyi felség jogokat gyakorolt. S vajon mi nem tulajdonítunk magunknak időnként olyan jogokat, amelyek pedig nem illetnének meg bennünket? Vagy ezt úgy is fogalmazhatnám megcserélve a szavak sorrendjét, hogy nem bennünket illetnek meg. Bibliaolvasó kalauzunk szerint olvasva Isten igéjét, az Ószövetségből most Mózes első könyvét kezdtük el tanulmányozni. Olvashattuk a teremtés történetet. Láthattuk azt, hogy Isten, amikor megteremtette ezt a világ mindenséget, jónak teremtette meg. És az általa teremtett földet rábízta az emberre, az édenkertet, ahová helyezte az embert. Így olvashatjuk, hogy azt mondta Isten az embernek, hogy műveld és őrizd azt. És ez az, amit nekünk is tovább kellett volna vinni. Művelni és őrizni. Ezt tettük. Talán mindenki tudja, mi rá a válasz. Nem ezt tettük. Sokkal inkább úgy bántunk a földdel is, és minden mással is, ami a földön volt, mintha a saját tulajdonunk lenne. És ebből következően úgy, mintha azt tehetnénk mindennel, amit csak akarunk. És mindent lehetőleg az én személyes érdekemben nekem legyen jó. Olvastuk aztán tovább Mózes első könyvéből, mi lett a következménye annak, hogy az ember megvonta a bizalmát a mindenható Istentől. Mi lett a következménye annak, hogy azt gondolta, nekem még az Isten se mondja meg, hogy mit tegyek és hogyan éljem az életemet. Már az első emberpár gyermekei egymás ellen fordulnak. Jobban mondva az egyik, Kain, amikor féltékenység és irítség támad a szívében testvére Ábel iránt, akkor mindennek szabad folyást engedve megöli a testvérét. Már az első emberpár egyik gyermeke gyakorlatilag hóhérjává válik az édes testvérének. Úgy is mondhatnánk ezt, és nem túlzás talán, hogy a saját maga által hozott ítéletet végrehajtja a testvérén. Ő úgy gondolja, egyszerűbb lesz az élete, több jut neki, hogyha a testvért elteszi lábalól. És vajon nem engedünk sokszor mi is így szabad folyást a bennünk lévő mindenféle tisztátalan és gonosz indulatoknak? Lehet, hogy nem lesz gyilkosság a vége. S hála Istennek, ha nem lesz az a vége. De nagyon jól tudjuk mi azért, hogy például szavakkal is lehet ölni. Miket vágunk egymás fejéhez? Hogyan fordulunk egymáshoz? Közben sóhajtozunk a világ gonoszsága és erőszakossága miatt. De hát kérdezem én, hogy ebbe a világba mi nem tartozunk bele? Mi csak úgy valahol lebegünk? Bezzeg a világ, az mennyi gonoszságot követel? Vajon hajlandók vagyunk beismerni, hogy az erőszakosság, a gonoszság terjedéséhez bizony mi is hozzájárulunk, amikor nem figyelünk Istenre, amikor a bennünk támadt indulatokkal nem Istenhez fordulunk, hanem engedjük mi is, hogy azok határozhassák meg aztán a cselekedeteinket is, és valamilyen módon a másik ember ellen fordulunk. Jézus Krisztus arról beszélt, hogy már az is gyilkosság, ha csak a gondolataimban születik meg ez, hogy de jó lenne, ha az a másik nem lenne, akkor könnyebb lenne az életem. Pál apostol ítéletről beszél itt Félixnek. És erre utaltam már az elmúlt vasárnapokon is, hogy milyen különleges helyzet ez. Hiszen Félix a bíró, legalábbis az alapállásban, és Pál apostol a vádlott. És mi történik? A vádlott kezd el beszélni ítéletről. A bírónak. És ezek után történik az, amiről már szó volt, hogy Félix megrémül, amikor hall a jövendő ítéletről. Ebbe is olyan érdekes belegondolni, hogy megrémült. Hiszen támadhatott volna benne harag, düh is. Hallva ezeket a szavakat Pál apostol szájából. Gondolhatta volna azt, hogy hogy mer ez a Pál apostol nekem, aki a helytartó vagyok, aki a bírája vagyok most, ítéletről beszélni. Amikor ő a vádlott. Minden esetre azt olvastuk, hogy Félix megrémült, és gyorsan leállítja az apostolt. Ne beszélj többet. Erről nem akarok hallani. Amíg csak arról van szó, hogy Isten a szeretet Istene, hogy Jézus Krisztusban mutatta meg leginkább a szeretetét. Amíg csak arról van szó, hogy Isten az ő áldásaival halmozzon el engem is, és hogy az Isten kész erre, addig szívesen hallgatom. Nem ismerős ez nekünk? Nem vagyunk időnként mi is így? Addig szívesen hallgatjuk, amíg azt hallhatjuk róla, hogy ő kész megvigasztalni, amikor szomorúak vagyunk. Hogy ő kész megbocsátani nekünk. Hogy ő könyörületes, hogy ő irgalmas, hogy ő megszánt bennünket, hogy ő kész segíteni. Jaj, de jó! Talán még azt is kimondjuk, köszönöm Istenem, hogy ilyen vagy. De amikor már arról van szó, hogy és én hogyan viszonyulok hozzá, és én legalább kimondok egy köszönet szót, és én elgondolkozom azon, hogy akkor az ő szeretetére hogyan is kellene válaszolnom? Hogy az ő szeretetére az igazi válasz az lenne, ha szeretetből én is kész lennék figyelni rá, kész lennék komolyan venni, amit mond. De hányszor van úgy, hogy erről már nem akarunk hallani, erről inkább ne beszéljünk. Hányszor lehet hallani, talán mi magunk is kimondjuk azt, hogy meddig tűri még Isten ezt a nagyon sok gonosz dolgot, az erőszakos cselekedeteket, a gonoszságnak ezt az áradását, amit körülvesz bennünket. Mikor ítél már az Isten? Ítéljen már igazságosan. És ilyenkor úgy magamban, mindig úgy elszomorodom, arra gondolva, hogy ítéletet kívánunk. De hát nem jut eszünkbe az, hogyha az Isten elkezd ítélni, akkor mi lesz velem? Vagy engem hagyjon ki? Csak a másikat, csak a szomszédot, a munkatársat, akire éppen haragszom, akire éppen neheztelek, azt ítélje meg? De velem mindig bánjon? A vágyaim, a kívánságaim szerint kedvesen és szeretetteljesen? Tudjuk mi, hogy mit kívánunk igazából, amikor a gonoszságot látva azt mondjuk, hogy jöjjön már az ítélő Isten, ítélje már meg, büntesse már meg ezt a sok gonoszt. És én? És mi? Mi hol vagyunk? Mi lesz velünk, ha az Isten valóban elkezd ítélni? Gyorsan elkezdjük sorolgatni, hogy milyen jó cselekedeteket tettünk. Istenem, ezt is meg ezt is megsegítettem. Ennek is meg ennek is adtam. Nagyon szép. adjunk is, meg segítsünk is. Na és mi van a kevésbé szép és jó tetteinkkel? Vagy hogyha ilyenfajta gondolat jön, hogy hát azért időnként hazudtam, időnként bennem is volt irítség, időnként bennem is volt gonosz gondolat, meg talán tettem is olyat, amivel megbántottam valakit. S arról még nem is beszéltünk, hogy az Istennek mennyi szomorúságot okozunk. Sokszor talán észre sem vesszük. És ezekkel mi van? Ha ezeket is az Isten elénk hozza és rákérdez, akkor mit fogunk mondani? Ehhez a ponthoz érkezve tesszük mi is azt, amit tett Félix. Most menj el. Minek talán a gondolatokkal tesszük ezt. Elhessegetjük az ilyen gondolatokat. Megpróbáljuk a szőnyeg alá söpörni. Inkább nem is gondolok rá. Megoldás ez? Talán valahol a szívünk mélyén érezzük, hogy nem megoldás ez. De hát akkor mi a megoldás? A csodálatos az, hogy az evangélium éppen erről szól, hogy van megoldás. És az egyedüli megoldás az, hogy az Istennek való számadással, az elé való állással nem várok az utolsó ítéletig. Nem várok arra, amikor akár tetszik, akár nem, akár akarom, akár nem, kénytelen leszek odaállni az Isten elé, és számot adni az életemről. Az eljövendő ítéletkor biztos, hogy senki, egyikünk sem rejtőzhet el. Nem fogunk tudni elbújni az Isten elől. Ne is reménykedjen senki abban, hogy majd valahogy megúszza. Meg abban se reménykedjünk, hogy olyan eszközökkel, mint amilyeneket itt magunk körül egyre többen használnak, majd olyanokkal valahogy elintézzük a dolgot. Majd adok egy kis pénzt. Majd pénzzel megszerzem az érettségi bizonyítványt, meg a jogosítványt, meg elintézem, hogy sikeres vizsgám lehessen, most olvastunk, vagy olvasottunk, hallhattunk épp a napokban erről is, hogy hány egyetemi professzort lehetett lefizetni. Az biztos, hogy ott, amikor majd meg kell állnunk az Isten előtt, akkor ilyen eszközökhez nem folyamodhatunk. De hát akkor mit lehet tenni? Inkább most. Még most kérjünk kihallgatást Istentől. Még most álljunk oda elé, és valljuk be neki, hogy nem hagytam, Istenem, hogy a te uralmad valóra válhasson az életemben. Hogy félretettem a törvényeidet, csak azért, hogy az én kívánságaim, vágyaim válhassanak valóra. Valljuk meg, hogy nem fogadtam el a te igazságodat, mert akkor le kellett volna mondanom a magam igazáról. Inkább most nevezzük a bűnt valóban bűnnek. Inkább most merjem kimondani, hogy igenis bennem hamisság van. És két kézzel ragadjam meg a felkínált kegyelmet. A heidelbergi KT szerzői ezt a lehetőséget vették nagyon komolyan. Amikor ők már így írnak, hogy miért is kellene félnünk az utolsó ítélettől. Amikor azt a bírót várjuk vissza, aki előbb odaült helyettünk a vádlottak padjára, és elszenvedte a mi halálos ítéletünket. Ennyire szeretett minket. Igen, aki a Jézus Krisztusban felkínált kegyelmet megragadta már, annak nem kell félnie a jövőtől, nem kell félnie az eljövendő ítélettől. Az már most is az ő jelenlétében, Jézus Krisztussal való közösségben él, és ezért tud sok nyomorúság között is örvendezve, reménykedve, minden láthatón túllátva élni. Ezért veszi komolyan a láthatókat is, de ugyanolyan komolyan számol azokkal is, amiket még nem lát, de amiket Isten megígért. Mert ő igazmondó Isten. És ez az evangélium, az örömüzenet, hogy bár mi bírók szeretnénk lenni és beülni oda a bírói székbe, és hányszor megtesszük, hányszor ítélkezünk így mások felett, elfeledkezve arról, hogy mi hogyan élünk. De, hogyha megvalljuk, hogy igazából nekem kell oda a vádlottak padjára ülni, vagy nekem kellett volna, csak Jézus odaült helyettem, és elfogadjuk a kegyelmet, akkor élhetünk így, mint felmentett, vádlottak bűnösök. És gondoljunk most az először hallott ige szakaszra. Noét az mentette meg az ítélettől, attól, hogy a többiekkel együtt ott pusztuljon az özönvízben, hogy komolyan vette az Isten szavát. Teljes mértékben komolyan vette. Úgy fejeződött be az ige szakaszunk, amelyet hallottunk, hogy Noé mindent úgy cselekedett, ahogyan az Isten megmondta neki. Testvérek, nagyon hasonlít ez a mai kor Noé korához, hiszen a gonoszság és az erőszakosság sokféle értelemben megnövekedett ma is. Úgy, ahogyan hallottuk Mózes első könyvéből, hogy ott, abban a korban is ez történt. Ma is ez jellemző a tömegekre. Talán lehet azt mondani, hogy az emberiség nagyobb részére. Az jellemző, amit valaki egyszer így mondott, nem érdekli őket semmi, csak a gyomruk, a zsebük, és bocsánat, hogy kimondom, meg a nemi szervük. Jézus is erről beszélt. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk az ő szavait, amikor az ítéletről szólva emlegeti Noé korát. És azt mondja, hogy úgy lesz, ahogy a Noé napjaiban volt. Ettek, ittak, házasodtak. Még jobbik eset, ha házasodnak, mert ma már nem is házasodnak, csak úgy összeállnak. Valóban így van. És közben nem törődnek azzal, hogy ennek a világ mindenségnek van ura. Nem én vagyok az Úr. És nem veszik ennek az Úrnak komolyan a szavát. De számunkra, akik itt vagyunk, és hallhatjuk, és ezek szerint, hiszen gondolom azért vagyunk itt, hogy hallani is akarjuk. Nagyon bátorító az, amit szintén elmond az Isten igéje nekünk, hogy mi is megismerhetjük Isten beszédét, az ő útmutatásait. Nekünk is lehetővé teszi Isten azt, hogy mindent az ő szava szerint cselekedjünk. Adja az ő szent lelkét, aki ebben segít nekünk, hogy engedelmeskedni tudjunk. És így megmeneküljünk, nem csak mi, hanem még másokat is megmenthessünk az ítélettől, a kárhozattól. Olyan jó lenne, hogyha nem bújnánk hamis jelszavak mögé a felelősség elől. Olyan hamis jelszavak mögé, mint amilyen a tolerancia lett most az utóbbi években, amin tulajdonképpen mindenki azt ért, amit akar, de valahol ebben a vonatkozásban, amiről mi beszéltünk, valami olyan van mögötte, hogy ha én toleráns vagyok, akkor tudomásul veszem, hogy a másik ember elvész. A kárhozatban marad. Meghagyom őt úgy, ebben az állapotban, mert nem avatkozom bele az életébe. Olyan jó lenne, hogyha Isten igéjéből meglátnánk és megértenénk, hogy Isten nem toleranciát, nem ezt hirdeti nekünk, és nem ilyen utat mutat nekünk, hanem a felelősség teljes szeretetnek az útját, ami sokkal nehezebb. Hiszen ez azt jelenti, hogy felelős vagyok azokért, akiket Isten az utamba hozott, akiket rám bízott. És az Isten szent lelke arra indít, hogy igyekezzek mindenkit megmenteni lehetőleg a kárhozattól. Nem erőszakosan, nem az akarata ellenére, de felelős szeretettel. Jézus missziót bíz ránk, és nem azt, hogy ennek a toleranciának legyünk a képviselői. És ez a misszió pedig azt jelenti, hogy Jézus Krisztushoz hívunk mindenkit, aki még tőle távol van, és ebben segítünk mindenkinek. Ezért hát, hadd foglaljam most össze egyik énekünk 7 verszakával mindazt, amit Isten nekünk most üzent. Lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a bút s a gondot el, légy vidám, ha megérzed, tenni kell még, s tűrni kell. Gondold el, ki lelke éltet, milyen atya mosolya. Megváltód, meghalt te érted, mit bánkodnál, menj fia. Kegyelemből dicsőségbe szállj, hited majd szárnyat ad, s az örök menny fénykörébe bevezet majd szent urad. Véget ér itt küldetésed, elszáll vándor életed, üdvösségé lesz reményed, égi látássá hited. Legyünk hűségesek a ránk bízott küldetés teljesítésében, és aztán úgy legyen minden, ahogyan itt az ének szerzője megfogalmazta a mi életünkben is. Amen. Most pedig a 367. dicséretünknek a 4. verszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy beültünk a bírói székbe, hogy annyiszor megkísért bennünket is az, amit annak idején a kísértő Évának mondott, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Bocsáss meg nekünk, hogy engedünk sokszor ezek között a kísértések között és ezeknek a kísértéseknek, s teszünk olyasmit, amikkel megszomorítunk téged. Arra kérünk, hogy te hozd felszínre mindezeket, hiszen azt is meg kell vallanunk előtted, hogy olyan vakok vagyunk, vakok annak meglátására, hogyan és mi módon bántunk meg téged, és vétkezünk ellened. Ha sokkal inkább észrevesszük, hogy a mellettünk lévők, hogy a világ mit cselekszik, hogy milyen gonoszságot követnek el, de hogy észrevegyük mindazt az életünkben, amit akaratoddal ellentétesen cselekszünk, az arra nincs igazán szemünk. Bocsáss meg nekünk. Azért is kérünk arra, hogy hozd elénk mindezeket a vétkeinket, hogy aztán megbánhassuk ezeket, bocsánatot kérhessünk, megtisztulhassunk ezektől, hogy ne válasszanak el ezek tőled. Segíts komolyan venni ezt, hogy minden mulasztásunk, minden ellened való vétkezésünk elválaszt, eltávolít tőled. Urunk, köszönjük a lehetőséget, hogy megvallhatjuk imádságban ezeket, hogy elfogadhatjuk bocsánatodat, hiszen Jézus Krisztus elkészítette már a bocsánatot számunkra, ezért szenvedett ott a kereszten. Köszönjük, hogy járva a te utadon is, így is oda mehetünk újra és újra hozzád, és imádságban végig gondolhatjuk az életünket, a napjainkat, és megvallhatjuk mindazokat, amikkel megbántottunk téged, megbántottuk embertársainkat. Köszönjük neked, hogy van arra lehetőség, hogy már most, amíg itt élünk a földön, odaállhassunk eléd, és mindezt megcselekedhessük. Köszönjük neked, hogyha erre készek vagyunk, hogyha így élünk, akkor valóban nem kell félnünk az eljövendő ítélettől. Köszönjük neked, hogy akkor felszabadultan tehetjük azt, amit ránk bíztál, végezhetjük a tőled kapott küldetésünket. És ehhez is tőled kérünk erőt, útmutatást. Segíts, hogy ebben se a magunk feje után akarjunk menni, hanem tudjunk mindig rád figyelni, hogy vezethess bennünket. Köszönjük, hogy te ajtókat nyitsz előttünk. Bocsáss meg, amikor mi erőszakosan akarunk ajtókat betörni. Segíts nekünk, hogy a szolgálatunk is neked tetsző módon folyhasson. Könyörülj meg rajtunk, hogy a felelősség bennünk, a ránk bizottakért igazán nagy, erős lehessen, ott élhessen bennünk, hogy így is gondoljunk szeretteinkre is, családtagjainkra, hogy vajon nekik üdvösségük van-e már, vajon ők a te utadon járnak-e már, és tudjunk kitartóan imádkozni értük. De ha tudjunk így gondolni rokonainkra, barátainkra, szomszédainkra, munkatársainkra, mint azokra, akiket te ránk bízol, elénk hozol. Ne szégyeljük Krisztus evangéliumát, még ebben a világban sem, amelyben oly sokan közönösen élnek, vagy éppen nem is akarnak hallani rólad. Segíts nekünk, hogy bátran vállalhassunk téged mindenkor, minden helyzetben, hogy merjünk az árral szembeúszni. Köszönjük, hogy mindezt veled tehetjük, hiszen bennünket csak így magunkban elsotorna az ár. Olyan jó tudni, hogy ha beléd kapaszkodunk, ha veled már személyes közösségben vagyunk, akkor viszont lehet az árral szemben is haladni. Segíts ebben nekünk. Segíts, hogy ne beleolvadjunk ebbe a világba, hanem hadd tudjunk mi akaratod szerint másképpen élni, vállalni ezt a másfajta életmódot, vállalni a te igazságodat, vállalni az önuralmat, a mértékletességet. Könyörülj meg rajtunk, hogy így élve eljuthassunk oda, ahol majd a mi hitünk valóban látássá érik és változik. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, légy így velünk, szent lelked által és kegyelmeddel. Amen. Most együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. Hirdetem, kedves testvérek, a ránk következő napok gyülekezeti alkalmait. Csütörtökön 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, vasárnap 10 órai kezdettel pedig Isten tiszteletet itt a templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem most is, hogy ősztől szeretnénk újabb keresztkérdések kurzust indítani, ezért arra kérjük a testvéreket, hogy járjunk most nyáron is még nyitott szemmel, megnyitott füllel, hogy meghallhassuk, kihallhassuk a beszélgetésekből az esetleges érdeklődéseket, vágyat, és akikben van ilyen, azoknak beszéljünk erről a lehetőségről, hívogassuk őket, hogy megismerhessék Jézus Krisztust általa az élő és megtartó Istent. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 465. dicséretünket énekeljük el végig, az utolsó verszakát majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.